Ugye az előadás címében foglalt kérdés az a Pesti Magyar Társasághoz című Berzsenyi episztolának az egyik sora, és hát az előadás végül nem erről az episztoláról fog szólni, úgyhogy egy kicsit csalás, mert úgy mondjam, taktikai okokból megváltoztattam a vizsgált verset, vagy azt a verset, amiről beszélni fogok, de kiinduló pontnak jó ez a kérdés, úgyhogy az utolsó pillanatban már nem változtattam meg. Erre nem fogunk választ kapni. Arról lesz szó, hogy milyen anyagi, társadalmi és etikai feltételei vannak ennek a bizonyos jobb világnak. Ezek között, a feltételek között milyen összefüggés áll fenn, és hogy egy magyar költő, Berzsenyi Dániel, milyen poétikai eszközökkel beszél az ezekkel kapcsolatos dilemmákról. A Berzsenyi költői világa folyamatosan érint etikai problémákat. Ez ugye még nem akkora meglepetés, mert hát minden antropológiai kultúrának vannak etikai vonatkozásai. Ő persze folyamatosan és előszeretettel beszél erről, tehát ő azért sokat foglalkozik ezzel a verseiben. Akár az előző előadásban itt is jöjjön egy ilyen florilégium, hogy milyen vonatkozásokban a személyes nagyság vitézi erénye, ahol a kultúra és a harci felkészültség történelemalkotóvá tehet egy egyént, például a Herceg Eszterházi Miklóshoz, társas együttlét erénye, mint a meghitt barátság, például Kishez, ezek ugyebár a társadalmat formáló erény volnának. A világ olykor fenyegeti az egyént, aki ilyenkor a belenyugvás sztoikus erényét gyakorolhatja, osztályrészem, vagy átmehet egy mitikus idillbe, például Arkádia vidékére, megelégedés. A belenyugvás és a kilépés közötti egyensúly megteremtése volna az egyén felelőssége ugye ilyenkor. Olykor a világ gazdagon ontja javait, például a Magyarország című költemény. Az egyén ilyenkor köteles megfelelni a természetnek és művelni a földet, igazgatni lakosait és megvédeni határait. Tehát van egy vegyes körkép, és ez már önmagában mutatja, hogy Berzsenyi számára az erények, a virtus mindig nagyon fontos. Ám hogy éppen melyik virtus mire vezeti az egyént, az meglehetősen változékony. Mindez arra utal, hogy nála nem is annyira a virtus tartalma volt a lényeges, hanem annak a stabilitása, az, hogy az egyén az adott történelmi és élethelyzetben találja meg az erényes megoldást, ami akár ellentétes is lehet, hiszen egy háborúban például erőt kell mutatni, cselekedni kell, még a mindennapi életben érdemes egy nyugodt kikötőbe hajózni. Tehát amikor Csetri Lajos a hazafias ódákban a spártai típusú plutarkizmus érvkészletét mutatta ki, akkor természetesen igaza volt. Amikor valaki más, inkább aténi típusú művelődés eszményt talál, csinosodásra utaló nyomokat, mondjuk a Vitkovics episztolában Takács József, akkor ez is igaz. Ugye ezek egymás mellett élnek, olykor valamennyire keverednek is, de ugye egyik versben így, másikban úgy. Ugye az első állításom tehát valami olyasmi, hogy az erény igencsak helyzetfüggő, miközben vannak antropológiailag feltételezett állandói, és hát mindig úgy van előadva, mint hogyha univerzális igazság volna. Jó. Hát egy nagy figura után nagy figurát hoztam. Ugye Max Webernek a protestáns etikájában, ugye ezt mindenki tudja, hogy azt állította, hogy a kapitalizmus kialakulása legalábbis a nyugat-európai országokban egy olyan sajátos racionalitáson alapult, amelynek az etikája összefüggött a protestantizmus terjedésével. Ő amúgy trükkös volt, mert nem mondta, hogy egyenes vagy szükségszerű volna ez az összefüggés. Arra mutatott rá, hogy bizonyos társadalmi, politikai, jogi környezetben a racionális szellem elterjedésére volt szükség a modern gazdaság kialakulásához. Ez a szellem egyrészt objektiválható racionalitásban, például a tudomány tiszteletében, másrészt valamilyen rendszeres életvitelben fegyelem, hivatástudat mutatkozik meg. Bár Webernek ezt a most már nem friss megközelítését sokan vitatták, és én azt gondolom, hogy a legrelevánsabb kritika az pont az, ami minket nem annyira érdekel, a protestantizmus miben létére vonatkozó kritika. Az életvitelre vonatkozó kérdést szerintem ma is fel lehet tenni, és érdemes ezt feltenni. A kora újkortól kezdve élénk diskurzus bontakozott ki arról, hogy mi van akkor, ha a vagyon mértéke bőven túllép az egyén és a család szükségletein. Természetesen mindig szubjektív megítélés alá esik, hogy mi az, ami egy egyénnek vagy családnak elegendő megélhetést biztosít. Volt ugyanakkor az a lépték, amely már a nyilvánosság számára is láthatóvá vált, amely bizonyos felelősséggel is társult. Ez a Magyar Királyságban egy-két kivételtől eltekintve a főrangú családok birtok vagyonából eredt, és a reprezentatív nyilvánosságban ugyanúgy megjelent, mint a kezdődő polgári nyilvánosság előtt. Mit jelent ez? Az arisztokrácia egyrészt reprezentálta vagyonát, ezáltal gazdasági erejét és hatalmát, kastélyokat épített, pompás esküvőket és temetéseket rendezett, klienseit patronálta. Másrészt a polgári nyilvánosság kommunikációs eszközeiben is folytatta a reprezentációs tevékenységét, a sajtó korabeli orgánumait arisztokratákkal kapcsolatos hírek töltötték meg, röpiratok tömegei hirdették és ünnepeltek rangemelkedést, esküvőt, temetést, és az egyre terebélyesedő kulturális piacon nagy szeletet hasított ki még sokáig a mecenatúra intézménye. A Közép-Európára, mint versengő kommunikációs terek sokaságára tekintünk, itt most amúgy ebben Csáki Móricot követem, akkor a felhalmozott vagyon kritikai értékelésének is eltérő módjai látszanak. Miközben a főúri reprezentáció új kommunikációs tereket is belakott és elfoglalt, a kommunikációs terek mintegy magukkal hoztak bizonyos reprezentációs problémákat és logikákat, és mintegy hordalékként érkeztek más diskurzusok is ezzel. A magyar udvari és főrangú elit például pénzelte, birtokba vette, formálta a nyomtatott sajtót, de ez csak átértelmezni tudta azokat a diskurzusokat, melyek éppen a sajtó által széles körben terjedtek Európában. A magyar társadalom történeti környezetben a vagyonnal kapcsolatos kritikának így egyszerre jelenhetett meg a kora újkorból származó reprezentációs gyakorlata, illetve ugyanott a vagyonnal való helyes bánásmód dicsérete és bírálata. Ezek közül, ugye a vagyonnal való bánásmód dicsérete és bírálata közül az utóbbi pedig egyaránt lehetett a luxus hagyományos republikánus kritikája, illetve a gazdasági tevékenység során az ügyesség által felhalmozott vagyon kötelességetikája. A helyzet tehát bonyolult. Weber így ír a hirtelen gyarapodó vagyonnal járó etikai következményekről, és őt idézem. Az a gondolat, hogy az embereknek kötelezettségei vannak a rájuk bízott javakkal, amiknek mint szolgáló intézők, vagy éppenséggel mint nyereségszerző gépek alárendeltjeik fagyosan telepszik rá az életükre. Idézet vége. A racionális szerzés és a birtokolt javak irracionális használata kerülnek egymással szembe. Ezzel kapcsolatban Weber is utal arra, hogy ennek elemei már az aszketikus protestantizmus megjelenése előtt is léteztek, így a cég és a család, az üzleti tőke és a magánvagyon elválasztása már a középkorban is megfigyelhető. A mi esetünkben a családi vagyon jöhet szóba, mint protokapitalista tőke alap. E ponton találkozik két diskurzus, a luxus republikánus kritikája, idézem ismét, és a Webertől leírt polgári etikát. Az újabb állításon valami ilyesmi, hogy a korai kapitalizmusra adott reflexió az valami meccéspontan áll, és ezt azzal a nehezen alátámasztható hipotézissel, vagy inkább sejtéssel egészíteném ki, hogy Európában minél keletebbre megyünk, annál kevésbé váltásként jelenik meg a kapitalista gazdasági logika, az ezzel kapcsolatos nyelvek és szótárak, hanem annál inkább keveredés látszik, és ez az oka szerintem annak, hogy a republikanizmus, a csinosodás politikai nyelvei Közép-Európában nagyon mélyen benyúlnak a 19. századba, legalábbis Nyugat-Európához képest. Itt most jött volna egy hosszas rész az adakozás, adományozás kérdéséről, a Teleki Lászlónak a nevelés tudományi értekezését idéztem volna, hogy milyen etikája van a vagyonnal való bánásmódnak, hogy milyen veszélyek leselkednek arra, aki nagy vagyont halmoz fel, és hogyan érdemes ezt elosztogatni, kinek érdemes sokat, és kinek érdemes keveset adni, és hogyan kell átadni a vagyont jótékonykodva. Ezt ugye a gyerekeknek tanították az arisztokrata családokban, és egy érdekes okfejtés van erről. Erről majd az írott változat van. Jöjjön inkább a Berzsenyi példa, és az a probléma, hogy miként lehet kezelni a kőgazdag arisztokratákat, mit kell velük kezdeni. A gróf Széchenyi Ferenchez címzett óda az csak az 1808-as kéziratos gyűjteményből ismert, a költő életében ez nem jelent meg. A Kazinczy beszélte le a megjelentetésről, ennek volt egy verstani oka, hogy a Széchenyi név Kazinczy szerint nem daktilus, azaz nem hosszú, rövid-rövid, hanem antibacchus, azaz két hosszú és egy rövid, azaz Berzsenyi Széchenyinek ejtette, úgy, ahogy itt írva is van a kéziraton. Nem tudom, hogy talán a költő utána kérdezett, hogy hogy is kell ejteni ezt a nevet. Előfordulhat, hogy nem tudta, lehet, hogy túlzásnak érezte azt a költői szabadságot, hogy valakinek a nevét be így bele rondít. Minden esetre az Antibacchus ugye verstanilag nem illett oda, és át kellett volna az egészet írnia, és inkább kivették a kötetből. És a továbbiakban ebből fogok mutatni, és ezt a kéziratot fogom követni, de azért a helyesírást egy kicsit barátibbra vettem, mint ahogy az eredeti helyesírása van, de csak ott, ahol az értelmet zavarta volna a Berzsenyi saját változata. A vers mitológiai utalásokkal indul. Ezek felfejtése szerintem nem érdektelen. Astrea az igazság, az ártatlanság és a tisztaság görög istennője. Alakja az aranykor visszatérésével kapcsolódott össze egy Vergiliuszi sor nyomán. Ez a negyedik eklóg, a hatodik sora. Eljön a szűz ismét, már jön Szaturnusz uralma. Kora újkorban ennek gazdag ikonológiai hagyománya alakult ki, erről Francis Yates írt egy egész könyvet a 70-es évek közepén. Ebben a hagyományban Astrea uralkodó női eszmény, aki képes aranykor teremteni és visszaidézni. Eredetileg első Erzsébet politikai reprezentációjának volt egy fontos eleme, utóbb Mária Terézia kapcsán is bevetették. Így talán megkockáztatható, hogy Astrea itt Mária Terézia mitológiai megfelelője, és ez azt is jelenti, hogy a címzett megszólított Széchenyi volna Astrea papja. Tehát az ott Széchenyi, Astreánk koszorús papja. Polihymnia múzsa, ugyebár a himnikus költészet múzsája, ebben az esetben ugye a költő múzsája, ez tehát ugye egy műfaj megjelölés is. Ez szerintem fontos lesz majd a továbbiakban, hogy ez nem ódaként van megjelölve, hanem himnuszként ez a vers. És Nestor, azt mindenki tudja, hogy a homéroszi eposzok bölcs vezére, akiről Polihymnia által énekel, azaz ő is Széchenyi. Tehát Széchenyi rögtön itt két alakban jelenik meg, Astrea papjaként és Nestorként is itt szerepel. A harmadik sorban azt olvassuk, hogy valaki tartozik Széchenyinek. Arra szólítja fel, hogy a költő által megfizetett adósságért ne haragudjon meg, azaz fogadja el. De ki tartozik itt kinek és miért? Nyilván van egy csavar a sorban, egy csavaros logika. Az olvasó tudhatja, hogy Széchenyi sokat tett a nemzetért, később elő is fog kerülni a versben a Nemzeti Múzeum alapítása, és nyilván azért tartozik neki a nemzet, de ezt a tartozást nem anyagiakban rója le, hanem háláját a költő által fejezi ki. A sor mégis úgy fogalmaz, mintha a költő tartozna, ami csak az akkor működik, ha a költő a nemzetet képviseli, tehát ez nyilván így is van. A második versszak ezt bontja ki, harmadik személyben beszél a költőről, ugye arról, aki éppen ezt a verset mondja. Nem pénzért és rangemelésért versel, ugye itt a polc, a ragyogó polc az úgy rangot jelent. Ez azért is fontos, mert a vers születésének idején a rendi költészetnek van egy gazdaságtana, ez itt a közköltészet kapcsán is előkerült. A költő a versével az örök dicsőséget ígéri a megrendelőnek, aki ezt közvetlen formában, többnyire pénzzel, politikai támogatással, kapcsolatokkal, és mindig utófinanszírozva, tehát nem előre megbeszélik, hogy majd írok neked egy verset 200 aranyért, hanem elküldi a verset, és Széchenyi majd elgondolja, hogy ez mennyit ér neki, hogy ez a szép vers megszületett. De itt ugye ez rögtön vissza is van dobva ez a labda, tehát én megkockáztatom, hogy a 19. század elején egy főrangúhoz író dicsőítő óda, ahol ilyen mitológiai magasságokban vagyunk, azt nagyon ritkán értették úgy, hogy valaki azt csak passzióból írja. Amikor 1808-ban ezt a kéziratos köteget a Berzsenyi elküldte Kazincinak, Kazinci több vers kapcsán szólt, hogy azért ez olyan talpnyalás, hogy ez nem engedhető meg, és inkább vegyük ki ezeket a verseket, és ki is vettek több olyat, ahol ez félreérthető lett volna. Ugye többek között még ezt a verset is. Ugye itt épp egy olyan határponton vagyunk, ahol Berzsenyi merészen ki is teszi az ablakba ezt a határpontot, hogy itt megváltoztatja ennek a gazdasági logikáját. Ugye a főrangú teljesítette a vagyona általi kötelességét, amikor továbbadott valamit a nemzetének, mire a költő volt, a képen megismétli a gesztust, és a nemzet adományaként visszaad valamit ezért. Innen felgyorsítom a dolgot. A harmadik szakasz ezt a vagyon által előírt kötelesség etikát fejti ki. A fényes birtok mögött a kény szóban felsejlik a luxus veszélye, a tékozlás lehetősége, de szerencsére Széchenyi atlaszként veszi vállaira a világot. Ugye ez az élet munkás, munkával kitöltött, ez ugye a szorgalomnak az erénye. Illetve van itt még egy olyan is, hogy kormányosként irányítja a nemzet hajóját. A következő két verszakban, hogy még gyorsabb legyen, Széchenyi további alakokat ölt magára, a fároszi torony lángcsóvája a sivatagi éjszakában, ugye ma úgy mondanánk, hogy fény az éjszakában, kővár, mely menedéket nyújt az üldözötteknek, ostor, továbbá szárnya is van, szóval csupa nagyszerű metafora van itt ehhez. Ehhez még hozzáveszünk ugye, hogy korábban volt Astrea papja, Nestor, Atlas hajókormányosa, akkor tényleg nagyon túlterhelt képi és mitológiai világot kapunk. Ugye ha rossz indulatok vagyunk, akkor ez egyszerűen egy rossz vers. Zavaros. Ez előfordulhat amúgy, ezt nem zárnám ki ezt a lehetőséget. Kazinci azt mondta erről, idézem, három szót vesztegetett erre a versre, a verstani észrevételen kívül, hogy igen szerencsétlen óda. Persze lehetséges úgy is olvasni ezt a verset, mint ami keresi Széchenyit. A munkás élet következménye a tevékenységének a sokfélesége, és ennek megfelelően az ezt leíró képek változatossága. Ebben az értelemben ezek nem egyszerűen metaforák, hanem perifrázisok, körülírások. Az erkölcs által előcsalt ének felsorolásba kezd, de nem is a tetteket, hanem azok etikai körülírásait próbálja meg valamilyen mitológiai, metaforikus köntösben előadni. Így a Nemzeti Múzeum alapításán kívül szinte semmi konkrétum nem derül ki, hanem maradnak ezek a perifrázisok, amiből csak sejthető, hogy miért is tartozik a nemzet Széchenyinek. És az utolsó verszak, a múzeumot nyilván a könyvtára okán itt az előző verszak végén kormintáraként jelölte meg a vers. Ugye ez is körülírás, bár a többinél azért jóval konkrétabb volt. Az utolsó szakasz ennek nyomán bomlik ki, itt a Hunyadi ikonológia alapján jelenik meg előttünk Széchenyi alakja. A töl szó, ugye van az a fura szó, hogy tölág, Azt jelenti, hogy tölgy, ez egy dunántúli tájszó, ugye a tölgy, az erő, a nagyság régi szimbóluma, és nyilván konkrét utalás is Mátyás királyra, ugye neki is erre a közismert márvány portréjára, amelyet ekkoriban Giovanni Dalmatának tulajdonítottak még. A babér pedig a dicsőség szimbóluma, ez is általános uralkodói attribútum, ezt is lehet Mátyáshoz is kapcsolni, itt az egyik korvinából van egy Mátyás ábrázolás a képen. Ja, a homlokot kettősen fedező levelek itt nyilván egy olyan kettősségre utalnak, hogy a tölgy a politikai, ugye a versben polgári nagyság, a babér a művelődésben elért eredmény. Itt annyit teszek még ehhez hozzá, hogy a Delfusz, Delfoly Berzsenyinél nem a jós helyet jelenti, ami közhelyes jelentést ma mindenki ismer, hanem Apollón Isten szent helye, és így a műveltség, kultúra, költészetnek a szentélye. Tehát a delfuszi babér az a kultúra. Az viszont szokatlan, hogy ugye egy fejre egyszerre két koszorút is tesznek, vagy egy ilyen dupla koszorút. Berzsenyi tehát a vers végén sem tudja meghatározni Széchenyi alakját. Széchenyi sokféle ember, sokféle érdemmel. Innen lesz érthető a Nyitánynak ez a kérdése, ami az első verszakban volt, hogy polihimniám példás érdemidet merje zengeni. Ez itt egy amfibólia, azaz a szavak jelentése nem zavaros, de a mondatot mégis többféleképpen lehet érteni. Lehet a költői kérdések performatív mentegetőzéseként, hogy persze, hogy meri, hiszen éppen ezt a verset olvassuk, de a vers képeinek a halmozása, ezek a perifrázisok, ezek zavart keltenek, és felmerül, hogy a versbeli költőit arra utal, hogy valóban nem fogja tudni elmondani, hogy Széchenyi miért is olyan nagyszerű. Széchenyit a vagyona arra kötelezte, hogy abból áldozzon nemzetének. A nemzet költője viszonozta az áldozatot azzal, hogy megénekelte őt, ez idáig egyszerű. A vers így a mindennapi politikát nem csak az erények oldaláról értelmezte, hanem isteni szférába is emelte annak a megítélését. A dolog érdekessége nyilván az adakozás párhuzamos szerkezetében rejlik. A fényes birtok kényelme nem tartotta vissza Széchenyit, ebben az értelemben rendelkezik a nagylelkűség erényével, miképp a költő sem pénzért vagy egyéb kedvezményért dolgozott, amikor az isteni berkölcs kicsalta énekét. Fontos, hogy a költőit nem szokásos bárd, nem a nemzet vagy a haza nevében hálálkodik. Az erkölcs szólal meg az ő hangján, mely felsorolja, képileg körülírja a megénekelt nagyság erényeit. Mik ezek? A bölcsesség, ugye ez volt a Nestor kép, szorgalom, ugye munkás, a gondosság, szemei hajón kormányára vigyáznak, okosság, láng a szövevény között, jogszerűség, szent menedék, nagylelkűség, kormintára. Az erénykatalógus itt képek és mitológiai utalások katalógusa lesz. Figyelemre méltó, hogy a hagyományos erénytanoknak ekkor még iskolában is tanulható rendszeréből szinte észrevétlen maradtak ki olyan fontos képességek, mint a bátorság, a szemérem, az igazságosság, sőt kimaradt a Berzsenyénél másutól fontos, szinte mindig emlegetett mértékletesség is. A siker kulcsa immár valahol másút van, szorgalom és adakozó áldozatkészség. Ezek is szerepeltek a hagyományos erénykatalógusban, de itt mintha túlsúlyban kerültek volna, ennek oka pedig nem más, mint az a tény, hogy a gazdag hazafi teljesítményét ugye vagyona alapján határozza meg, tehát megpróbál egy olyan erénykatalógus létrehozni, ami a vagyon körüli erényeket körvonalazza. Ezzel ugye nem írja újra a régi erénytanokat, hanem csak egy átrendezést csinál, hogy más típusú erényeket válogat le belőle, és rak össze a Széchenyi figurához. Aki nem hiszi, járjon utána, fejezhetném be, de ha lett volna még idő, megnéztük volna, ennek a versnek van még két barátja, Berzsenyi eredeti kötet ciklusában, a Felsőbüki nagypához írott óda és az egyik Festetics Györgyhez írott óda tulajdonképpen ugyanezt csinálja, és ez is az oka annak, hogy ugye azt gondolom, hogy nála ez nem egy véletlenszerű rontás eredménye. Lehet, hogy ez a vers nem jó vers, mert nehezen olvasható és körülményesen van összerakva, és nyilván nem a Berzsenyi legjobb szövege. Ugyanakkor azt gondolom, hogy felfigyelhetünk valamiféle ilyen összeállásra ebből, vagy egy ilyen kompozíciós célra, hogy hogyan lehet újra definiálni bizonyos erényeket, és elhelyezni abban a világban, amiben ő élt. Köszönöm szépen a figyelmet!